Erős vár a mi Istenünk. Kedves testvérek, a mai tiszteletünk kezdetén a 164-es számú éneket énekeljük, Heke énekes könyvünk 164-es számú énekét. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Mai Isten tiszteletünkön liturgiaénekként a 342-es éneket énekeljük, Eke énekes könyvünk 342-es énekét.
Jöjjetek és lássatok Isten tetteit, áldjátok népek a mi Istenünket. Magasztalom az Urat teljes szívemből, az igazak körében és a gyülekezetben. Mert váltságot küldött az ő népének, örökkévalónak rendelte szövetségét. Áldott az Úr, hogy meglátogatta népét, és váltságot szerzett neki. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindjártokkal, testvéreim. Isten színe előtt gondoljuk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Istenem, köszönöm neked, hogy te elküldted egyszülött fiadat ide a földre, hogy világosság lehessen számunkra. Köszönjük neked, Uram, hogy általa lehet örök életünk, az ő halála által. Így kérünk téged, hogy te vezess minket, Urunk, hogy megláthassuk azt a világosságot, amit elénk adtál. Áldott legyen a te neved, mindörökké. Amen.
Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Üdvözlünk Jézusunk reménység, áldunk, hogy váltságot adtál nékünk, hoztad a drága hit szép világát, megnyitott szent atyád mennyországát. Hódolat, tisztelet az atyád,
imádkozzunk. Istenünk, aki ezt a szent éjszakát tündöklővé tetted az igazi világosság megjelenésével, add, hogy a földön hittel fogadjuk az ő világosságának kijelentett titkát. A mennyben pedig ajándékul kapjuk az üdvösség örömét ő által, aki veled és a szent lélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Most pedig hallgassa meg a gyülekezet egyházunk által a Szent Estére elrendelt szent igét, amelyet megírva találunk a zsidóbeliekhez írott levél első fejezetének első 6 versében következőképpen. Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz, a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette. Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült. Annyival feljebb való az angyaloknál, amennyivel külön nevet örökölt náluk. Mert az angyalok közül kinek mondta valaha, fiam vagy te, ma nemzettelek téged, majd atyává leszek, és ő fiammá lesz. Amikor pedig bevezeti az első szülöttet a világba, ismét így szól, imádja őt az Isten minden angyala. Most pedig mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt.
Megfeszítették,
meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és halottakat. Hiszek egy Istenben, hiszen az egyetemes Anya Szentek háza, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Kedves testvérek, nézzünk most meg egy videó bejátszást, ami 2017 szentestéjére készült. Akik esetleg interneten követik az Isten tiszteletet, találnak a honlapon egy linket, ahol ebben az időben megnézhetik ezt a videót. És akkor Józsi elindítja, és akkor nézzük meg.
Thank you. minden titkot és minden tudományt ismerek. Sőt, akkora hitem van, hogy hegyeket mozdíthatok ki a helyükről. De szeretet nincsen én benne. Semmit. A vagyonomat szétosztom a szegények között. A testemet tűzre adom. De ez nem szeretet fakad. Semmi használnak. Szeretet Istentől jön, sőt, Isten maga a szeretet. A szeretet és az önzés két teljesen ellentétes valóság. Istennek a szeretete akkor lehet nyilvánvalóvá irántunk, amikor Jézus a kereszten meghalt a bűneinkért. Ez a szeretet, hogy az életét adta értünk. Szeret, Istentől van, de aki benne marad, ennek a hazug világnak az önzésében nem ismerte el Istent. Ha azt mondod, szeretem Istent, de gyűlölöd az embertársadat, hazug vagy. Mert hogyan szeretheted Istent, akit nem látsz, miközben az embertársadat, akit látsz, gyűlölöd? Ha Isten ennyire szereted bennünket, nekünk is szeretnünk kell egymást. De ne csak üres szavakkal, hanem cselekedettel és valósággal. És ez az önfeláldozó szeretet, ami mellett az örökkévaló Isten a feltámadás erejével tesz bizonságot, hitáltal legyőzi ezt a csaló világot.
Folytassuk Isten tiszteletünket a 170-es számú énekkel. 170-es énekkel készülünk az ige hirdetésre. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Szentestének ige hirdetési alapigéjét, úgy, ahogy írva találjuk Lukács evangéliumában, annak 18. fejezetében, a 17. versben következőképpen. Isten igéjét tehát Lukács evangéliumából olvasom, a 18. fejezet 17. versét. Így szól Isten igéje. Bizony mondom néktek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen nem menj be abba. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, ige hirdetők lázadoztak, amikor megtudták, hogy egyházunk ezt az ige verset jelölte ki a Szenteste igéjeként. Jobb lett volna valami betlehemi jászolos történetről igét hirdetni, és nem erről az egy versről csupán. De Isten mindig azért adja elénk azokat az igéket, amelyek elénk kerülnek, mert azt szeretné, hogy azon az estén abból kapjunk üzenetet, és abból vegyünk még több muníciót, hogy az életünket az ő rendje szerint tudjuk élni. Na hát ezzel az igével kapcsolatban, amikor elém került és elkezdtem az ige hirdetésre készülni, az jutott eszembe, hogy sokféle figyelmeztetést kap az ember életébe. Én magam is sok figyelmeztetést kaptam életem során, meg nagyon sok figyelmeztetést adtam is tovább. Ezek a figyelmeztetések különböző szintűek, vannak, amikor ilyen csendes, halk figyelmeztetések jönnek, akár az ember felé, vagy akár mi adunk a gyerekek felé is, amiben jelezzük, hogy hát ez nem igazán jó, amit most csinálsz, jobb lenne, hogyha ezt most nem tennéd. Aztán, amikor már egy kicsit keményebb a helyzet, komolyabban kell foglalkozni az üggyel, akkor azt mondja, hogy helyedben én azért ezt nem tenném meg. Eljutunk persze egészen addig is, amikor már azt kell mondani, hogy értsd meg, hogy ez nem jó. És aztán van, amikor oda kell kiáltani, és azt kell mondani, hogy ne, vagy nem. Egyszer, amikor még a Nógrádi szénbányáknál dolgoztam, és a munkaterületen kint éppen költözködés volt, és éppen függött egy több tonnás tartály, és egyébként hozzánk tartozó, de akkor nem műszakban lévő fiatalember részegen betántorgott a munkaterületre, és ott a billegő tartály alá beállt, hogy majd azt igazgatja. Na hát ott nem lehetett mondani azt, hogy hát figyelj, én úgy gondolom, hogy nem jó az, amit csinálsz. Szerintem jobb lenne, hogyha kijönnél, hanem oda kellett rohanni, megkapni a grobancát és kirántani a függő teher alól, hogy ne legyen baleset. Valamikor így kell figyelmeztetni, ilyen erővel kell figyelmeztetni a másik embert, hogy ne kerüljön olyan helyzetbe, ami aztán visszafordíthatatlan. Jézus, amikor ezt a szót használja, hogy bizony, és valamikor ezt meg is ismét, hogy bizony-bizony mondom néktek, akkor valami olyasmiről beszél, ami nem az a kategória, hogy hát én úgy gondolom, hogy nem így kéne tenni, hanem valami olyasmiről beszél, ami akkor nagyon fontos. Ez a bizony-bizony azt jelenti, hogy úgy van, és itt nincs eltérés, itt nincs appellát, itt nem lehet vitatkozni rajta, ez úgy van, és hogyha nem figyelsz rá, akkor végzetes a következménye. Tehát körülbelül olyasmi, mint amikor a grabancánál fogva megragadtuk azt a fiatalembert, és kihoztuk a tartályról, hogy nincs itt a helye, nem jó helyen vagy itt. Máshova kell menned, mert baj lesz belőle. De nagyon fontos dologról, mondhatni, hogy létfontosságú dologról szeretne velünk beszélgetni ezen a mai estén az Úr, és ezért azt mondta, hogy bizony mondom néktek. Tehát a mai hirdetés alapban ebben a rövid üzenetben azt közli velünk röviden összefoglalva az Úr. Kedves gyermekeim! Szentestén eljöttetek az Isten tiszteletre. Itt vagytok most a templomban, és részt vesztek azon az Isten tiszteleten, amely a gyülekezeteteknek az alkalma. Számotokra most ezen a ünnepi Isten tiszteleten azt üzenem, hogy ha nem fogadjátok úgy az Isten országát, az Isten királyságát, mint egy kisgyermek, akkor nem fogtok bemenni oda. Isten királyságába nem fogtok bemenni, hogyha nem lesztek olyanok, ha nem úgy fogadjátok, mint a kisgyermek, mint a kisgyermekek. Akkor semmiképpen sem fogtok oda bemenni. Nem lett volna kedvesebb ma arról beszélgetni, hogy milyen csodálatos az, amikor Mária állapotosan veszi az adást az Istentől, hogy most fogom méhében, vagy József, aki alapvetően a nagy katarzisban, amikor is el kellett neki határozni, most mit tesz, elfogadja-e azt a nőt, akit szeret, aki most állapotos, és magához fogadja őt. Tehát nem jó lenne egy ilyen békés Józsefről, meg egy állapot állapotban lévő Máriáról beszélni, meg egy olyan keretről, ami egyébként nem nagyon érint bennünket. Ami nem a mi életünkről szól, hanem valami nagyon távoli időben is, meg térben is, és arról beszélni, hogy milyen csodálatos és kellemes ez az ünnep. Ehelyett melbevág bennünket ez az üzenet, Jézus Krisztus figyelmeztetése, és ez a figyelmeztetés nem is a lazábbak közül való. Nem olyan laza figyelmeztetés, hogy nem gondolom, hogy amit most csinálsz, az jó, hanem nagyon keményen oda teszi elébünk, hogy akarsz-e Isten királyságába, Isten országába tartozni, mert ha igen, akkor figyelj, mert ezt az üzenetet komolyan kell venned. És valóban az Isten országa állít a középpontban, az Isten országa, amely sokak számára, vagy sokunk számára nagyon távolinak tűnik, de ez nem azt jelenti csupán, hogy az Isten nevével jelzett országról van szó, hanem itt alapvetően arról beszél az ige, hogy ez a birodalom, amelyet az Isten ural, az Isten uralma alatt lévő birodalom, Istennek az ország, Istennek a királysága, amelyet egyértelműen a kezében tart és vezet, királyi hatalmával és királyi fenségével irányít. Isten királysága, Isten országa, amely egyébként nincs távol, hanem itt van közöttetek, meg itt van bennetek, mondja Jézus Krisztus. Tehát ez az ország nem valahol, majd késői távlatban, időben és térben, hanem itt van közöttetek, itt van bennetek, és nem lesz a tiétek, ha nem úgy fogadjátok, mint a kisgyermekek, mondja nékünk az Úr. Tehát ez a királyság, ez az ország egy hasonló Jézus Krisztus elmondása szerint, hasonló, mint egy ország, és az országnak egyébként van határa, meg az országnak van belépési, országban belépési lehetőség, van határ, van határőrizet, vannak határátkelők, meg egyébként van átkeléshez szükséges okirat is. Tehát bennünket szeretne az Isten ezen a bevándorlási hivatalon keresztül vinni. Amikor Mégön idejött Magyarországra, nem tartózkodhatott csupán azért, mert ő úgy gondolta, hogy Magyarországon jó lenni, hanem el kellett mennünk a bevándorlási hivatalba, ott megkérdezték, hogy kicsoda maga, meg mit akar, és akkor, ha nem rendelkezett volna azokkal a papírokkal, amelyek ehhez szükségesek, többek között a mi befogadó nyilatkozatunkkal, meg a kiküldő szervezetnek a papírjával, meg biztosítással, meg én nem tudom még mennyi minden papírt össze kellett ott hordozni. Ha nem lett volna minden, akkor azt mondták volna neki, hogy nagyon szeretünk téged, de nem maradhatsz itt, menjél vissza. Mert ahhoz, hogy itt tartózkodjál, ahhoz szükséges ez, meg ez, meg ez, meg ez, és szépen felsorolták. Az Isten országának, Isten országoló belépéshez is szükséges ez, meg ez, meg ez. És itt azt mondja Jézus Krisztus, hogy ahhoz, hogy Isten országába belépj, ahhoz, hogy Isten országába tartózkodjál, ahhoz olyanná kell lenned, mint a kisgyermek. Ha nem leszel olyan, mint a kisgyermek, akkor nem fogsz bemenni, nem fogsz bekerülni. Tehát Jézus figyelmeztet bennünket ma este, hogy az Isten országában nem lehet csak úgy belopózni, nem lehet csak úgy betörni, meg egyébként nincsenek olyan utak, amelyeken ki lehet cselezni ezt a bevándorlási hivatalt, nincsenek olyan vesztegetési útvonalak, amelyen be lehetne jutni ebben az országban. De van egy jó hír, hogy van bejáró. Van bejáró ebben az országban. Be lehet menni Isten országába. És azt mondja, hogy ha nem olyanok lesztek, mint ezek a gyermekek, ha nem úgy fogadjátok, akkor nem fogtok bemenni. Ha viszont úgy fogadjátok, akkor be fogtok jutni, és ott lesztek ebben az országban. És a figyelmeztetés erről szól, figyelj, mert csak akkor juthatsz be oda, ha úgy fogadod, mint a kisgyermek. Na hát akkor jó lenne megtudnunk végre, hogy hogyan fogadja egy kisgyermek az Isten országát, mert akkor mi is bejuthatunk az Isten országába, akkor mi is ott lehetünk az Isten országába. Azt kéne tehát kideríteni, hogy hogyan fogadja a kisgyermek az Isten országát. Mondja meg nekünk valaki, mert szeretnénk bejutni az Isten országába. Hát a felolvasott ige szakasz előtt és után két embernek a példáját is látjuk, hogy ki az, aki nem jut be az Isten országába. Tehát milyen viszonyulás, milyen viselkedés az, amikor az ember nem jut be az Isten országába. Az egyik a farizeus és a vámszedő történetéből, amikor is a farizeus elmondja magáról, és hát higgyük el neki, hogy ő valóban olyan ember, hogy ő az Isten rendjét, törvényét ismerő, farizeusként rendet, törvényt ismerő ember, elmondja magáról, hogy hetente kétszer bőjtől, elmondja magáról azt, hogy a tizedét mindenéből megfizeti az Istennek, az Isten országa építésére. Hát alapvetően bőjtől is, meg tizedet is fizet, és az Isten előírásai számára nagyon fontosak, amit a vallása előír, azt mindent megtesz. Mégis azt mondja az ige, hogy önigazságában ment haza. Amaz pedig, a vámszedő, az meg megigazulva ment haza. Pedig ő nem mondta, hogy kétszer bőjtölne, vagy tizedet fizetne, bármit is csinálna. Ő csak azt mondta, hogy bocsáss meg nékem bűnös embernek. És azt mondta, hogy megigazulva ment haza, a farizeus pedig önigazságában. A másik ember, aki a felolvasott ige szakaszunk után szerepel a Szentírásban, az a gazdag ifjú, aki szintén fontosnak tartja az Úrnak a rendjét és a törvényét. Amikor Jézussal beszélget, akkor kiderül, hogy ő korai ifjúsága óta, gyermekkorától kezdve az Istennek a törvényét ismeri, az Istennek a törvényét éli, szeret azt szerint gondolkodni, cselekedni. Tehát minden, amit a törvények előírnak, amit az ő vallása megmutat, azt ő megcselekszik. És úgy éli az életét, hogy az Istennek tetsző legyen. És mégis, amikor Jézus Krisztustól elmegy, akkor azt olvassuk, hogy szomorúan ment tovább. Mert Jézus rátette az ujját arra a pontra, ami a legérzékenyebb volt számára. Ez a gazdag ember, ez a gazdag ifjú nem tudta elengedni a gazdagságát. Neki fontosabb volt, mint az Isten ország. Valamihez kötődött, nagyon ragaszkodott hozzá. Farizeus ragaszkodott a vallásához, a vallási előírásaihoz. A gazdag ifjú ragaszkodott a vagyonához. És szomorúan ment tovább, a másik meg az önigazságában ment tovább. Tehát két ember akarja, teszi, de mégis mellé nyúl. Nem éri el az Isten országát. Akarja betölteni, akarja elérni, és mégsem éri el, és mégsem jut oda. Mert valami félresiklott az életébe, mellé nyúl. Ha nem úgy fogadod, mint a kisgyermek, mondja Jézus Krisztus nekünk. És amikor teológián tanultam, egy Nagy István nevű tanár volt az egyik professzorunk, aki az ige hirdetés tanította nekünk, és egyszer azt mondta nekünk az István bácsi, Nagy István, hogy amikor ő gyermek volt, egy ifjúsági héten voltak együtt, és azon a héten kis István bácsi, egyébként kis Mátének a nagyapjáról van szó, aki itt volt közöttünk, a kis Máté, ő nagyapjáról van. Szóval ez a kis István bácsi úgy beszélt nekik ott fiatal gyerekeknek, Máriának a szüzen fogantatásáról, hogy nem volt kétség bennük, hogy ez valóban az Isten csodája, és teljesen érthető volt számukra. És amikor a teológiai professzor lett, a hallgatóknak szerette volna így átadni Mária szüzen fogantatásának a tényét. És gondolta, hogy meghívja a Pista bácsit, hogy tartson előadást a teológus hallgatóknak, hogy akkor ők is úgy értsék meg, mint hogy ő megértette azt a gyerekkorában. És akkor Pista bácsi elment a teológiára, én a Nagy István elbeszéléséből tudom, hogy megtartotta az előadását, de nem volt az a egetrengető érzés a professzor úrban, mert kiderült, hogy amikor Pista bácsi a teológiára ment, akkor nem mint gyermek akart előadni, hanem mint tudományos helyen, tudományos előadást akart tartani. És elveszítette a lényegét. Elveszítette azt, ami miatt akkor a professzor átélte azt, hogy Isten valóban Máriának a Szentlélek által egy gyermeket adott az életébe, a méhébe, és szüzen fogant Mária. Mert nem volt ott az a gyermeki hit, nem volt ott az a gyermeki hozzáállás, ezért a második alkalommal már nem jött át az, amit egyébként ott a professzor annak idején átélt. Pedig szerette volna, hogyha mindenki úgy fogadja Isten országát, mint a gyermek. Mert tudta kis István, vagy Nagy István professzor úr, hogy ott nekünk, meg a hallgatóknak létszükséglete, hogy megértse, hogy az Isten országa azoké, akik gyermekként fogadják azt. Meséltem már a testvéreknek, de ilyenkor karácsonykor mindig elém ugrik, és felelevenedik bennem az, amikor én idős voltam, mint ezek a gyerekek, akik itt sétálgatnak középen. 3-4 éves forma gyerek lehettem, még a húgom nem született meg, amikor karácsony estére készültünk. És bennem már ott volt ilyen gyermekként az a kérdés, hogy olyan jó lenne Jézuskával találkozni. Amikor hozza a karácsonyfát a házba, találkozni azzal, aki az ajándékot hozza. És én elhatároztam magamban, hogy én ki fogom lesni. Tehát legyen bármi, én akkor is ott fogok állni az ajtónál, és várom, hogy mikor jön be, és hozza a karácsonyfát, és meg fog győződni róla, meg el fog beszélgetni vele, meg hát tudomást akarok szerezni, hogy kicsoda ő. Persze szüleim aznap délután nagyszüleimnél felejtettek, és az izgalom akkor kezdett bennem erősödni, amikor már kezdett szürkülni, hogy hát álljon meg a menet, nekem otthon kéne már lennem, és mondtam a nagyapámnak, hogy szedelőzködjünk, aztán menjünk, mert nekem dolgom van. És akkor nagyapám jó mesélő volt egyébként, és mindig elütötte a figyelmemet valami jó mesével, úgyhogy beesteledett, mire elindult. Én mentem, mint a rakéta, nem túl messze laktunk egymástól, de nagyon siettem a egyébként szép havas karácsony volt, emlékszem, már ropogott a hó a talpam alatt, hát most nem ropog, akkor a ködöt lehet vágni, ahogy mondják a testvérek, akik messzeről érkeztek. Ropogott a hó a talpam alatt, és alig vártam, hogy bemenjek a házba, de nagyapám még ott kint kopogtatott az ablak, hogy be lehet-e menni, meg adta a körítést a dolgokhoz. És amikor végre beértem, és berohantam a szobába, és láttam, hogy ott van a szépen feldíszített hatalmas karácsonyfa, és alatt ott vannak az ajándékok, kiábrándultan álltam. Szerintem nem értették a szüleim, hogy hát nem örül ez a gyerek annak, hogy ilyen szép karácsonyfa van, és ott van alatt az ajándék. Mert bennem az volt, hogy nem találkoztam idén sem Jézuskával. Tehát nem találkoztam azzal, akivel én találkára szerettem volna menni. És azért jutott az eszembe, mert az a gyermeki naívság, meg ráhagyatottság, hogy az Úr Jézussal való találkozás az egy fontos dolog számomra, és én most találkozni fogok vele, az ott volt a szívemben. Kár, hogy akkor nem tudtak a szüleim úgy beszélni velem, hogy én aztán az Úr Jézus Krisztust megismerhettem volna ezzel a nyitott szívvel, és az ő titkát akkor fölfedték volna előttem. Ha nem leszel annyira nyitott, ha nem leszel annyira befogadó, mint a kisgyermek, ha nem lesz annyira ráhagyatkozó a szíved, nem lesz annyira tőle függő, mint a kisgyermek, hogyha nem lesz olyan érintetlen, hamvas lelkű, nem lesz olyan érintetlen, hamvas lelkű gyermek, mint akik itt vannak közöttünk is, akiknek megvan a rafináltságuk, ravasságuk, tehát nem arról van szó, hogy bűnnélkülek lennének, de nyitottak afelé, hogy a szüleiktől, a környezetüktől szedjék az információkat. És azt mondják, ha nem lesztek ilyenek, mint ezek a gyermek, akkor úgy jártok, mint a farizeus, vagy úgy jártok, mint az a gazdag ifjú. Hogy a lényeget veszítitek el. Nem találjátok meg azt, ami miatt éppen ott az a találkozás létrejött. Az Úr azonban azt szeretném, és azért figyelmeztet bennünket, hogy éljünk célba. Hogy érjük el azt, amire egyébként születtünk erre a világra, és érjük el azt a célt, amire bennünket teremtett. Azt várja tőlünk, hogy mint amikor Jézus Krisztus születésekor a pásztorok és a napkeleti bölcsek odaérkeztek a jászolhoz, akkor az Isten dicsőítették, magasztalták, azért, mert megszületett a megváltó, és a pásztoroknak a szívében ott volt a bizonyosság, mert az angyaloktól hallották a szózatot, hogy ne féljetek, mert nagy örömöt hirdetek. Meg fog repedni a szívetek, hogyha fölfogjátok ennek a lényegét. És oda mentek a jászolhoz, és dicsőítették, magasztalták az Urat, és továbbadták az angyalok üzenetét. A napkeleti bölcsek pedig hozták az ajándékaikat. Hozták az aranyat, a töményt, meg a mirhát. És mutatták azt, hogy itt valóban a világnak az Ura született meg. A világ királya született meg. Itt a világnak a főpapja, a közbenjárója született meg, a tökéletes főpap, egyetlen közbenjáró született meg. És teszik le az ajándékaikat oda Jézus Krisztushoz, megadva számára azt, ami egyébként jár neki. Itt van a világ megváltója. Megszületett az, aki az Isten küldötteként megnyitja a mennynek a kapuját, és számotokra elhozza az örök üdvösségnek a lehetőségét. Tiéd lehet. Az interneten kering egy grafika, egy karikatúra, amikor a három bölcs után megérkezik a három bölcsasszony. És a bölcsek hozzák az aranyat, a töményt, meg a mirhát, az asszonyok meg hozzák a pelenkát, a bébi ételt, meg a bort. És akkor sokan feministák mondják, hogy persze a férfiak elszámították magukat, mert minek egy gyereknek arany tömjén, meg mirha, a gyereknek pelenkára, bébi ételre, meg ilyesmire van szüksége. És valóban erről van szó, hogy meglátjuk-e, hogy Jézus Krisztus nem egy pici gyermek csupán, aki maga tehetetlenül fekszik ott a jászolban, aki alapvetően esendőként itt van a világban, hanem meglátnánk azt, amit a napkeleti bölcsek tudtak, hogy itt a világnak a megváltója született, meg az egyetlen közben járó, az, aki az életünket helyre teheti, rendbe teheti, az, aki egyébként uralkodik az egész földön. Most picin gyermek, de ebben a picin gyermekben ott van a világ ura, a tökéletes főpapja, az egyetlen közben járója. Isten azt szeretné, hogyha így lenne nyitva a szívünk, és karácsony estén, amikor majd most hazamegyünk, és családi körben megünnepeljük Jézus Krisztusunk születését, akkor ennyire nyitva lenne a szívünk. Hogy valóban ott le tudnánk tenni az aranyunkat, meg a mirhánkat, meg a tömjénünket, megadva Krisztusnak azt, aki valóban. És akkor miénk a mennyek országa? A miénk az Isten országa, az Isten királysága, az Isten birodalma, amelyet ő ural, vezet, amelyet óv, és amelybe hív, és vár mindannyiunkat. Tiéd is lehet ez. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, dicsőítjük és magasztaljuk a nevedet ezért a napért, mert meglátogattad a népedet. Elhoztad azt a gyermeket, aki a uralkodónk, királyunk, megváltunk, közben járunk, főpapunk, egyetlen tökéletes főpapunk. Köszönjük, Urunk, hogy így tekinthetünk erre a ma estére. Ezért csodálatos, mert ezt hoztad el. Köszönjük a körítést, a körülményeket is, Urunk. Köszönjük a szépen földíszített karácsonyfákat. Köszönjük a sok ajándékot, amellyel egy-egy embernek a szívét megajándékoztad, és rábíztad a másikat, hogy vigyen néki ajándékot szeretetnek jeleként. Add meg, hogy téged a legfőbb ajándékozót tudjunk tekinteni ezen a mai estén is a legfontosabbnak. Áld meg bennünket, Urunk, gyermeki szívvel, gyermeki ráhagyatkozással. Add meg, hogy ennek az ünnepnek a teljes üzenete ott lehessen az életünkben, a szívünkben. Ragadd el a szívünket. És hadd lehessen valóban igaz az, amit a Zsida Jenő versben is hallhattunk a videóban, hogy beleremeg a szívünk, amikor megértjük ennek a mélységét. Így áldjuk bennünket, Urunk, jelenléteddel, szent lelkeddel. Amen. Karácsonyi ünnepet kívánok mindenkinek, Krisztus Urunk születésének ünnepe, töltse be valóban a szívünket, elménket, családi közösségeinket. Hirdetem a testvéreknek, hogy holnap karácsony első napján úrvacsorás Isten tiszteleten leszünk együtt, közösségben az Úrral és egymással. Mindenkit szeretettel várunk, tehát 10 órakor holnapi Isten tiszteletünkre. Délután 15 órakor Görögszálláson is úrvacsorás Isten tisztelet lesz, amelyre szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Hirdetem a testvéreknek, hogy az óévi Isten tiszteletünk az december 31-én 17 órakor kezdődik. Mindenkit szeretettel hívunk majd óévi Isten tiszteletre is. Búcsúztatjuk az új évet, készülünk az új fogadására. Hirdettünk utána, bocsánat, ifjúsági óév búcsúztató alkalmat is, de kérem, hogy Malik Péter lelkész testvéremet keressék a fiatalok, és egyeztessék vele az időpontot. Tehát Isten tiszteletünk végén ma is, vagy holnap is lehet beszélni az ifjúsági új búcsúztató alkalomról. Hirdetem a testvéreknek, hogy hétközi alkalmunk most nem lesz, mert hogy kedden második napja lesz karácsonynak a Biblióra időpontjában, illetve hétfőn az asszonykör időpontjában is. Most a hétközi alkalmaink elmaradnak, de mindenkit szeretettel várunk a karácsonyi Isten tiszteleteinkre, illetve szeretettel hívunk mindenkit az óévi Isten tiszteletre is. Karácsony másnapján szokás szerint Kisvárdán lesz Isten tiszteletünk, Kisvárdán lesz úrvacsorás Isten tisztelet, oda is szeretettel hívunk mindenkit. A testvéreknek vannak rokonai, azonnak vidéken, akkor bátorítsák őket a második napján 11 órakor tartott úrvacsorás Isten tiszteletre. Még egyszer kívánom, hogy az Úr gazdag áldása legyen rajtunk ezen a mai estén is, ezen a mai ünnepen, hogy meg tudjuk élni, át tudjuk élni azt, amit az Isten szívünkre akart helyezni. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Befejezésül a záró oltári szolgálat előtt énekeljük a 88-as számú éneknek az első versszakát. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked, hogy elküldted a megígért megváltót, és örömöt, békességet készítettél minden ember számára. Áld meg minket, Urunk, hogy most, akik itt vagyunk, ezen az Isten tiszteleten is, be tudjuk fogadni szívünkbe azt az üzenetet, amelyet ott a pásztorok is megdöbbenve hallottak, és a napkeleti bölcsek is értetlenkedve fogadtak, és követték a betlehemi csillagot. Áld meg bennünket, Urunk, hogy az a bizonyosság, ami az ő szívükben ott volt a betlehemi jászol mellett, a mi szívünkben is bizonyossággá lehessen. Köszönjük néked a közösség lehetőségét, az Isten tisztelet alkalmát. Köszönjük, Urunk, az énekeket, köszönjük az imádságot, köszönjük az igédet, köszönjük a testvéri közösséget, a veled való, a benned való közösséget. Áldj meg bennünket, Urunk, a mai esténken is. Légy velünk az elkövetkezendő napokban, hogy nap-nap után vehessük a te áldásodat karácsony ünnepe alkalmából. Légy azokkal, akiknek nem ilyen könnyű a helyzetük. Áld meg az üldözött keresztjéneket. Áld meg őket jelenléteddel. Áld meg az elcsendesedés lehetőségével. Köszönjük, hogy a te jelenléted a legnagyobb nyomorúság közepette is felüdülést hoz. Ezt a felüdülést add meg ezeknek az embereknek, Urunk. elé tesszük egyházunkat, gyülekezeteinket, kit-kit a maga helyén, ahol most Isten tiszteletet tartanak, és téged dicsőítenek, magasztalnak, téged várnak, téged kívánnak fogadni. Áld meg ezeket az alkalmakat, Urunk, jelenléteddel. Köszönjük néked gyülekezetünk szolgálóit, áld meg azokat, akik a te országod építésén szolgálatban vannak és munkálkodnak. Légy a gyülekezet szolgálóival, presbiterekkel, felügyelőkkel, lelkészekkel, áld meg az espereseket, püspököket, add meg, hogy ki a maga helyén, a maga felelősségében tudjon cselekedni, dönteni, hogy megáldhasd, Uram, ezeket a szolgálatokat. De kérünk azokért is, akik nem az egyházunkban élnek, testvéregyházakban élő Krisztus testének tagjaiért könyörgünk. Áld meg őket, Uram, hogy tégedet várjanak, keressenek, benned gyarapodjanak, növekedjenek. Hadd élhessük meg azt a közösséget, amit a testedben ígérted, hogy meg tudunk élni. Köszönjük néked azt is, hogy egyéni életünkben te lehetsz a mi reménységünk. Így adunk hálát azért, hogy vannak családjaink, köszönjük a gyerekeinket, köszönjük az unokáinkat, köszönjük azokat, akiket nekünk adtál, akiket ránk bíztál. Áld meg a szomszédságokat, a barátságokat, a kollegális viszonyokat. Köszönjük, Urunk, hogy benned tudjuk ezeket tökéletesen megélni. Adja ez nekünk világosságot, meg erőt is. Hadd maradhassunk te benned, itt az ünnepek környékén és a hétköznapjainkban is. Hogy földi életünket be tudjuk futni, és annak a mennyei elhívásnak eleget tudjunk tenni, amit fiadban, az Úr Jézus Krisztusban adtál nekünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Befejezésül énekeljük el nemzeti himnuszunkat. Yeah.
Köszönöm.